Hát és hogyha Attenborough mondja, Sir David Attenborough mondja ezt, akkor neki ezt el kell hinni már.
Muszáj lesz.
Pedig ezt mondta. Hát több tanú is van rá.
És annyira, annyira kellemetlen, hogy itt a Váci úton sorakoznak ezek az emberek, hogy mondhassanak egy ilyen kis beköszönőt. De egészen szívszorító.
Igen. Hát.
Ahogy Elon Musk, mondjuk ő legalább itt elfoglalgatta magát, itt dohányozgatott kint.
Igen.
De hát ilyen embereket megváratni rettenetes érzés.
Igen, hát és kellett egy kicsit, én nagyon szégyeltem, hogy Davidet egy kicsit le kellett ültessük ide ki, mindig kapott egy kávét, de mondta, hogy annyira szereti a műsort, hogy örül, hogy egyáltalán itt lehet, szóval.
Mi is örülünk azért, hogy benézett egy kicsit.
Igen. Na ja, szóval, hogy még mindig vannak híreink, tehát ha már az űrben jártunk, akkor és elkezdtünk lefelé tekinteni a Föld bolygóra, akkor megyünk le, és nem állunk meg a Föld felszínén, hanem lehatolunk a tenger mélyére, mert hogy ez egy ilyen szinten fölépített műsor, itt minden végig van gondolva, és a következő hírünk a tenger fenékről fog szólni, ugye Balázs?
Én nekem így rémlik, igen. Mert hogy Felkai Ádám kollégám írt a Rakétán egy cikket a Seabed 2030 nevű projektről, amit valószínűleg 10 évvel ezelőtt 2030-nak mondtunk volna, de mennyivel jobban hangzik így.
Sokkal.
Azt ígérik, hogy a teljes óceáni aljzatot fel fogják térképezni 6 éven belül, egészen pontosan 2030-ban, ami azért meglepő bárki számára, aki annyira olvasatlan ezekben a témákban, mint én, mert hogy azt feltételeznénk, hogy ez már rég megtörtént. És itt Ádám cikkében szerepel is, hogy a Marsot 5 méter per képpont precizitással térképeztük eddig fel. A Föld felszínét 30 centi per képpont, tehát 30 centi per pixel, hogyha meg akarjuk nézni, akkor nagyjából egy pixel ekkora. Szerinted, Márk, a tengerfenéknél mekkora ez a szám? Tehát volt, a Marson volt 5 méter, a Föld felszínénél 30 centiméter. Mekkorák a pixeleink, amikor a tengerfenékről van szó?
Hát biztos, hogy sokkal-sokkal nagyobbak.
Nagyobbak.
Hát... nem tudom, 5 kilométer?
Nagyon jól tippeltél, másfél, amiben másfél. Szintén van egy ötös, és szintén kilométer. Én azt gondoltam, hogy akkor nem tudom, 4 méter. Tehát kevésbé mertem volna pessimista lenni, mint te. Őrületes.
Hát az van, hogy egyrészt igen, az azért nagyon nehéz, mert baromi nagy területről van szó, hiszen a Föld 71%-a az vízzel borított, tehát hogy voltak éppen ezt nem is Földnek kéne hívni a bolygót, hanem víznek, mert hogy sokkal több benne a víz, és másrészt ezek iszonyatos mélységek, tehát hogy itt azért átlagban több kilométer mélyen vannak, amiket azért nem olyan egyszerű fölülről föltérképezgetni, tehát hogy ez a technológiának nagyon sokat kellett fejlődni ahhoz, hogy ezt egyáltalán meg lehessen csinálni. Meg úgy is voltak vele szerintem, hogy minek, aminek.
Azt mondják, hogy az se segít sokat, hogy a fény nem nagyon jut oda lentre, befele.
Igen. A rádióhullámokat is eltorzítja a víz, tehát hogy nagyon nehéz. Azt hiszem, hogy például LiDAR-ral se lehet, ugye nagyon sok helyen lehet, ugye most csinálják ezeket az Amazonasnál, ugye repülnek az Amazonas felett, és megtalálnak ilyen régi aszték, meg inka városokat, és azt LiDAR-ral csinálják, de LiDAR nem tud lehatolni a vízben, mert ugye az lézer.
Sőt, vannak olyan projektek, hogy Európa nagyvárosait járják végig, ugyanilyen talajszkennerekkel, hogy látszódjon, hogy a lentebbi rétegekben milyen olyan épületek vannak, amikről még nem hallottunk, és olasz és osztrák tudósokról volt legutóbb a Wiredben egy cikk, akik tényleg egészen normális tempóval mennek egy autóval, vagy egy ilyen tologatható fura, mint a nagyon menő takarítógépek az amerikai filmekben, olyannal mennek, és látják folyamatosan, ahogy kirajzolódik alattuk egy város, bár ott is vannak olyan tudósok, akik szkeptikusabbak ennél, és azt mondják, hogy azért óvatosan az emberi szakértelem nélküli képalkotó berendezésekkel, mert sokszor azok a szabályosnak tűnő vonalak valami egészen másokból vannak ott. Minden esetre ez zajlik, ehhez képest a tenger fenékkel kapcsolatban nem állunk túl jól. Az, amit ők csinálnak, azt képzeld, fűnyíró módszerrel csinálják, ami nagyon szórakoztató szerintem így a tengeren fűnyírásról beszélgetni, mert hogy hajók mennek oda-vissza egy terület fölött, megyek, megfordulok visszafele, megyek. Szerintem van, minden embernek az életében van egy olyan szakasz, amikor inkább fűnyírozna a Seabed 2030 projekt egyik hajóján, mint hogy azt csinálja, amit csinál.
Mondjuk, ha süt a nap, és közben kis esernyős kis koktélokat lehet ezzel szívogatni a felszínen, beállítod automatára, és akkor megy, jól van, csinálja.
A szomorúság háromszöge fűnyíró kiadás. Szóval ezt csinálják, és közben egy úgynevezett multibeam, azaz több nyalábú szonár dolgozik azon, hogy feltérképezze a tengerfenéknek a topográfiáját, ami azért nagyon elgondolkodtató nekem, mert ugye azzal több cikk foglalkozott már, hogy vannak olyan országok, kevésbé a jólétben dúskáló országok, amik elkezdték értékesíteni a környékükön lévő tengerfenekeket, mert abból a szempontból, hogy a akkumulátorgyártáshoz meg hasonló dolgokhoz felhasználható ritka nemes fémek vannak ott, de azt még senki nem nagyon tudja, hogy ha az ott eltűnik, akkor mi fog történni ott az élővilággal, és akkor mi történik a fenti élővilággal?
Egyébként nem csak a szegényebb országok, nem, azt a norvégoknál voltak az első.
Legendásan szegény országnak mondják. Én azt olvastam.
Igen, tehát ott kullognak hátul, tehát ott adták ki az egyik első ilyen bányászati engedélyt, és igen, és pont ezért van egy ilyen kicsit ilyen pánikszerű megmozdulás ezen a téren, mert hogy azt mondjuk, hogy hát nem is, azt se tudjuk, hogy mi van ott lent, és már is valami olyan tevékenységet akarunk folytatni, ami lehet, hogy olyan ökoszisztémákat fog tönkretenni, amikről még csak nem is tudunk, hogy vannak, tehát ahhoz, hogy ezeket meg lehessen védeni, mert nyilván vannak olyan területek, ahol valóban nincsen esetleg nagyon sok élet, és mondjuk ott lehetne bányászni, de van, ahol pedig tényleg elképesztő ökoszisztémák vannak. Most szintén egy másik cikkben olvastam, hogy egy tenger alatti hegyvonulatot térképeztek föl, és azt hiszem, hogy tudom, 12 vagy 120 kilométer hosszú hegyvonatra van szó, és abból nem tudom, 2 kilométeres területet térképeztek föl ilyen távirányításos víz alatti drónokkal, és 250 új fajt fedeztek föl. Tehát, hogy ez olyan szinten van egy teljesen másik világ odalent, amiről tudomásunk sincsen, és nagyon-nagyon oda kell figyelni, de ezt ne tegyük már tönkre.
Hát ez az hatalmas is. Veszélyben vannak egyébként, mert ugye minél közelebb vannak a föld széléhez, annál valószínűbb, hogy leesnek.
Igen, tehát ez
hogy
már
lefolyik a víz oldalt.
Mióta kapaszkodnak ott, azt megúzták, és akkor mi meg összeporszívózzuk őket.
Rettenet.
De egyébként ugye a tengerfenekeket nagyon sok más dolog is tönkreteszi, hogy a halászatban is van ez a talaj fenékhálózás, tehát amikor olyan hálót eresztenek le a nagy halászhajók, ami mondjuk 4 kilométer mély és 10 kilométer széles, és hogy a tengerfenéken...
Mit szednek ott össze? Leesett Rolexeket?
Nem, hát gondolom, ez egy fal, az egész fal, tehát ez húzza egy hajó, és konkrétan egy 10 kilométer hosszú hálófal, ami minden élőlényt, ami ott van.
De jól hangzik.
Így ledarál, igen, és hát teljesen tönkreteszi a tengerfeneket, és hát gondolhatod, egyetlen egy darab élőlény sem menekül meg abban a szakaszban, és ezeknek a halászatoknak a körülbelül a 60-70%-a is side catch, tehát egy olyan állatok kerülnek bele, amikre igazából nem is lett volna szükség.
Mellékes.
De hát,
akkor visszadobjuk, mint a sneciket.
Igen, de hát azt már általában nem élik túl. Tehát, hogy abban a mantarájáktól kezdve, a delfineken át, a
ezt most csak kitaláltad, ilyenek nem is léteznek.
Nincs, ezek nem létező, ezek olyanok a Pegasus. Szóval, hogy nagyon-nagyon komoly károkat okoznak, és a tengerfenéknek is nagyon komoly károkat okoznak, úgyhogy éppen itt volt az ideje, hogy ezt felmérjék, és nyilván felhívják az emberek figyelmét arra, hogy ez is egy olyan dolog, amit védeni kell, és mi meg olyanok vagyunk, hogy nem tudunk róla, akkor nem fáj.
Az, ami még csodálatos ebben a projektben, és nekem nagyon tetszik, és láthatóan különböző tudományos elképzeléseken, projekteken végigívelő gondolat most már, hogy ahogyan az előbbi Google példánál, akik ugye a metánszivárgást vizsgálják a műholdjaikról március közepétől, említették, hogy ugyanúgy mesterséges intelligencia alapú képfelismerés fogja majd segíteni ezeket a rendszereket. Hogyha figyelembe vesszük, hogy ennél a bizonyos tengerfenék feltárásnál is egy olyan adatbázis fog létrejönni, amit nyilvánosan elérhetővé tesznek, ugyanúgy, mint amikor pár hete beszélgettünk az európai energiamix átalakulásáról, és ott is nyilvánosan elérhető adatokkal dolgoznak, azért ez fantasztikusan izgalmas. Tehát bármekkora munka lesz ebből, bármekkora munka lesz létrehozni, nem az történik, hogy valakinél, egy szervezetnél a számítógépen fog figyelni, és aztán kérvény kell ahhoz, hogy egy kutató kutathassa, hanem ha valaki otthon ücsörög és megír egy olyan algoritmust, vagy treníroz egy olyan algoritmust, ami bármi épkézlebb érdekes megfigyelést tud tenni ezekkel az adatokkal kapcsolatban, mert sokkal beljebb lehetünk azzal, hogy mi is történik hát ezeken a területeken.
Hát meg környezetvédelmi szervezetek is hozzá tudnak férni, és mondjuk olyan anomáliákat vehetnek észre, amiket mondjuk esetleg bizonyos vállalatok szívesen a szőnyeg alá söpörnének, és mondjuk így nem tudják megtenni. Úgyhogy igen, tehát minél több ilyen adatot, ami nyilvánosan elérhető, hogy lássuk, hogy mi történik, mert majd fogunk majd a későbbiek folyamán a mai műsorban beszélni sok olyan esetre. Egy nagyon durva olyan esetről, amit nem akarom eldurrantani ezt a puskaport, ahol az látszik, hogy hát eléggé meg voltunk vezetve itt éveken keresztül, de most nem erről fogunk beszélni, hanem egy hát kicsi viccesen hangzó hírről, ami az, hogy hát Mindenki pisil, és...
Távolról indítod a témát már.
Távolról indítom, de megpróbálom valahogy, hogy mindenki fölkapja, hogy mi fog kisülni a pisilésből, és hogy hát nagyon sok, ebből kifelé nagyon sok vizelet áll az emberiség rendelkezésére, amit hát lássuk be, a legtöbben, kivéve a Csodatevő Vizelet című könyv rajongói, mert van egy
ez
ilyen...
Létezik. A Csodatevő Vizelet. Én azt hittem, hogy a Kakigyár Vidám Park a legdurvább ebből a kategóriából, ami szintén létezik.
Én nem ismertem a Csodatevő, nem tudom, a Kakigyár Vidám Park az miről szól, a Csodatevő Vizeletet egyébként bár magam nem olvastam, de tudom, hogy arról szól, ugye, hogy sokan ezt a vizeletet, a reggeli vizeletet ilyen csodaszerként tekintik, és azt állítják, hogy ha azt visszaiszod, akkor az...
Mi?
Azt viszed, akkor az olyan információkat tartalmaz majd a szervezetedre, hogy örökké fogsz élni.
Szeretném aláhúzni, hogy már ezt senkinek nem javasolja, nem, és nem, attól, hogy ő csinálja, nem kell senkinek utánozni.
Nézd meg, hogy 89 évesen milyen rendben. Ezt is csak a pisívásnak köszönhetem. Van egyébként a neten, nem a Wired, valaki csinált egyébként egy ilyen a Day in a Urine Drinker's Life, ez volt azt hiszem a címe, és akkor itt pont erről szól, hogy ez a fickó, és akkor van, amit elrak, van ilyen régi hindugiban, na mindegy, szóval eltértünk a témától. Viszont mielőtt visszakanyarodnánk rá, azért a Kakigyár Vidám Parkot azért légy szíves fejtsd ki, hogy
ez... Az egy csodálatosan illusztrált gyerekkönyv a belek működéséről. És hogyha egy gyerek erre kíváncsi, vagy zavarja épp a téma, akkor azt mondják, hogy csodálatos olvasmány tud lenni. A mi birtokunkban van egy példány, én nagyon sok új dolgot tudtam meg róla. Igaz, nagyon sok biológia órát töltöttem alvással, és ennek nyilván az ember majd felnőtt korában megissza a levét, amikor olyanokat, már hogy nem úgy, mint te, amikor a gyerekei arról kérdezik, amire sajnos nem tud válaszolni.
Na, de amire tudok válaszolni, hogy jött ide ez a pisi kérdéskör, ez úgy került itt a képbe, hogy találtunk egy olyan cikket, ami egy olyan technológiát mutat be, ami ezt a rendkívül nagy mennyiségben rendelkezésre álló vizeletet arra használná föl, hogy lítium-ion aksik újrahasznosításában vegyen részt, tehát ennek a vizeletnek a vizeletből kivont valamilyen vegyületnek a segítségével lehet nagyon fontos fémeket visszanyerni ezekből az akkumulátorokból, ami az újrahasznosítás szempontjából nagyon jó hír.
Aha, mert hogy az akkumulátorokban általában szokott lenni egy csomó olyan anyag, amiből nagyon kevés van, ugye?
Igen, és ezeket egy csomószor elég nehéz visszanyerni, ugye ez a legnagyobb kritika az egész elektrifikációval szemben.
Nagyon szépen mondtad.
Nehéz is volt kimondani, hogy az újrahasznosítás ugye nagyon problémás, hogy ezeket a nehéz ritka fémeket nem nagyon lehet vissza, vagy nagyon nehezen lehet visszanyerni, illetve nagyon energiaigényesek, és ez a módszer, a pisi módszer úgy tűnik, hogy lehet, hogy tudna segíteni ebben, hogy olcsón és hatékonyan visszanyerjenek egy csomó mindenféle ásványi anyagot. Most nem tudom egész pontosan megmondani, egy hosszú angol szászul írt cikk.
Igen, a kobaltnak ez a 97%-os újrahasznosítása az elég izgalmasnak tűnik.
A kobalt, jó.
És az egyetlen probléma, hogy nekem nagyon nehéz elképzelnem, amikor magam előtt látok egyetemistákat, vagy egyetemi kutatókat Svédországból és a Madrasi Egyetemről Indiából, nehéz elképzelnem, hogy nem valami egészen különös átmulatott testén jöttek erre létre, hanem jöttek, hogy akkor nézzük szépen ABC sorrendben, milyen szereket próbálhatnánk ki ahhoz, hogy egyszerűbb legyen lebontani az aksikat. A. almaecet, B. bor, C. És akkor eljutottak a P betűhöz, és azt mondták, hogy jó, kivállalja, srácok, lányok, és aztán nem néztek oda még a többiek. Bontották az aksikat.
Sok nagy találmány születhetett ugyanilyen átmulatott éjszaka után. A lényeg a végeredmény. Egyébként a vizelet félretéve egy nagyon-nagyon sok ásványanyagot, hasznos ásványanyagot tartalmazó dolog, csak hát ugye nyilván van egy ilyen hát higiéniai probléma vele, de például a kertészetben is a nagyon magas a nitrogén tartalma a vizeletnek, és én például a komposztomat rendszeresen lepisilem, az nagyon jót tesz a komposztnak, mert hogy belemegy a nitrogén, és foszfor is sok van benne, a foszfor az egy eléggé ritkán előforduló elem, és a növényeknek nagy szüksége van, és a vizelet az tartalmaz elég nagy mennyiségben foszfor, tehát a kertben nagyon, nagyon jótékony tud lenni. A permakultúrásoknál, ahol voltunk látogatóban, ott, meg ott mondták, hogy ott ki van adva a családnál, hogy éppen melyik fát kell lepisilni.
Komolyan.
Igen. Úgyhogy nagyon jó anyagok vannak benne, és vannak is már olyan startupok, amik konkrétan ezzel foglalkoznak, hogy szerves tápot készítenek, nyilván sterilizálják, ártalmatlanítják, és újra használják. Tehát
nagyon... Őrület.
Igen, úgyhogy a pisi az egy fontos dolog.
Őrület, de egyébként az is őrület, hogy ez az egész akkumulátor újrahasznosító szektor mennyire izgi innovációkat tud felmutatni. Talán emlékszel, hogy szerintem egy-két hónapja volt, amikor arról beszélgettünk, hogy a javarészt már elhasznált, de még nem teljesen használhatatlan aksikat erőművekben használják, hogy tárolják a megtermelt napenergiát.
Hát ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ezt még most itt a viszonylag az elején kitaláljuk, hogy hogyan tudjuk ezt az egész körforgást megoldani, és akkor nem kerülünk olyan helyzetben, mint a műanyagokkal vagyunk, amiről majd fogunk beszélgetni egy kicsit később.
Mesélj róla most. Mi történt? Mesélj. Igen, mert mondtad, hogy valami skandalum van itt, csak akkor általában a gyík embereket fedett fel, ezért gondoltam, hogy kicsit szkeptikus leszek.
Valaki írt, csak egy pillanat. Itt, ja, nem jó, egeret bizergálok, majd mindjárt meg fogjuk nézni, mert valaki a pisivel kapcsolatban, természetesen a pisivel kapcsolatban kaptunk egy de hasznosnak tűnő hozzászólást arra, hogy mit tartom az a pisi, de hogy akkor így, igen, ez a műanyag dolog, hát a Guardianben jelent meg egy hosszú cikk, ami azt taglalja, hogy készült egy nagyon-nagyon komoly és nagyon átfogó riport azzal kapcsolatban, hogy nagyon úgy tűnik, hogy ezzel az egész a műanyag újrahasznosításról beszélünk, műanyag újrahasznosítási dolog egy óriási nagy átverés, legalábbis hát nem, semmiképpen se, gazdaságosan nem fenntartható folyamatról van szó, amit abszolút az iparág ezzel teljesen tisztában is volt és van, csak hogy ez is egy ilyen jól kitalált lobby, úgyhogy eléggé ijesztő, most nézem is itt a...
Ne sírj, pedig tapostad a palackokat az elmúlt 20 évben, azért van ilyen vádlid, és lehet, hogy akkor azért csináltad. Nem, mert hogy azt írja a cikk, hogy a műanyaggyártók azok tudtak róla, hogy ez nem lesz igazi megoldás, de azért hajtották jobb.
Igen, tehát a 80-as években már közel álltak Amerikában a jogalkotók ahhoz, hogy betiltsák az egyszer használatos műanyagokat.
Hoppá, 40 éve?
Igen, és akkor összeültek a nagyvállalatok, hogy hát ezt hogyan lehetne megakadályozni, és ekkor sikerült ezt így elvinni abba az irányba, hogy nem kell betiltani, hanem ugye ezeket mind újra hasznosítjuk, akkor született meg ez a három nyíl, ami körbe-körbe forgó nyíl, ami ugye azt sugallja, hogy minden teljesen újra hasznosítható, de sajnos nem így van. Egyrésztről nincs olyan, ami 100%-ban újra hasznosított műanyagból készül, mert mindig kell hozzátenni valamennyi virgin műanyagot ahhoz, hogy megálljon, és folyamatosan minden műanyag az degradálódik, tehát nem lehet a végtelenségig újra hasznosítani őket, tehát azt írja itt valaki nagyon jól megfogalmaz, hogy valójában csak elodázza a problémát, és azt oldja meg, hogy mondjuk ne azonnal kerüljön valami a kukába, hanem mondjuk lehet, hogy egy pár életciklusra később, de hogy összességében nem oldja meg ezt a nagyon nagy slamasztikát, amiben vagyunk.
Az is valami, gondolnám én.
Nyilván az is valami, meg szerintem az is van, hogy ez a nem tudtuk, hogy lehetetlen, és ezért megcsináltuk, effektus is megvan, hogy lehet, hogy azért nagyon-nagyon sok, nagyon komoly fejlesztés volt itt újrahasznosítás terén, de összességében azért mégis csak azt mutatja, hogy valahol azért ez a nagy probléma, és itt tényleg elsősorban a probléma az egyszer használatos műanyagokkal
Bilágos.
Van, mert a műanyag mindenhol van, nem nagyon tudunk nélküle meglenni, és az is okozhat problémát, de az elképesztő döbbenetes mennyiségű egyszer használatos műanyag, ami elár a világot, és itt is az 50-es években volt egy ilyen iparági találkozó, amikor ezt így konkrétan kitaláltak, hogy legyen egyszer használatos, törekedjünk arra, hogy mindig dobják ki, mert hogy az mit fog az eredményezni, folyamatosan újat fognak vásárolni. Tehát ez is már egy tudatosan felépített stratégia volt.
Az az izgalmas az egészben, nem tudom, hogy te nézted-e, de egy Penn & Teller nevű Las Vegas-i ilyen humorista duónak volt egy televízió műsora, aminek Bullshit, azaz mondjuk azt, hogy délután öt körül, hogy Kamu volt a, volt a címe, és alapvetően minden részben valamiféle olyan jelenségről, amivel kapcsolatban konszenzus látszik kialakulni, mondták azt, hogy igazából az nem úgy van. És érdekes módon az újrahasznosításról is volt egy részük, és ott akkor ők, csak ez nem, azért ez nem komoly televíziózás, attól függetlenül, hogy komoly szakértőket is megszólaltattak, de ez egy röhögős műsor volt. Ők ott arra a konklúzióra jutottak, hogy csak az alumíniumot éri meg újrahasznosítani, tehát csak a kólásdoboz, sörös dobozt érdemes igazából újrahasznosítani, mert hogy ott még az volt azért, és ez e fölött a gondolkodás fölött szerintem itt a mindenféle ilyen mikroműanyagok miatt eljárhatott az idő, hogy ők azt mondták, hogy ha landfilleket, hogyha ilyen óriási telepeket töltenénk meg azzal a szeméttel, amit az Egyesült Államok termel, akkor is távolabbról nézve a térképet néhány gombos tűfejnyi területről beszélnénk. Arról nem ejtettek ott akkor szót, hogy ki szeretne a gombos tűfej mellett élni.
Hát igen, meg mondjuk igen, milyen szivárgások, milyen mérgező szivárgások jönnek ki ezekből a landfillekből. Ugye arra is vannak, van, aki azt állítja, hogy nagyon-nagyon minimális szennyezéssel lehet egyébként erőművekben elégetni őket, tehát hogy ezeket nagyon le lehet szűrni, és akkor lehet belőlük energiát kinyerni, ugye ezen nagyon megoszlik a vélemény, hogy ez mennyire környezettudatos dolog. Összességében szerintem azért az van, hogy borzasztóan sok és túlságosan sok műanyagot használunk, és picit az ember így abba az illúzióba tud kerülni itthon, hogy így meg Nyugat-Európában, ahol tényleg ezt látjuk, hogy akkor újrahasznosítunk, meg kicsit kevesebbet használunk, hogy talán egy jó úton járunk, de mondjuk elmész egy picit elmaradottabb részére a világnak, idézőjelben elmaradottabb, mondjuk például Egyiptomban voltam most, és ugyanaz a mindenhez adnak 8 nejlonzacskót ingyen, mindenki nejlonzacskó visz nejlonzacskóban, és
nagyon praktikus, hogyha nem tudsz elvinni egy nejlonzacskót, akkor csak kell hozzá valami, amiben belerakd.
Így van, tehát hogy ez abszolút ne viccelődjünk ezzel. Működnek. És érdekes, hogy ez Jordániában volt, amikor mindenképpen rám akart tukmálni a boltos egy nejlonzacskót.
Hát azt gondolták, hogy nem érted, hogy mi ez a Magyarországról jössz, biztos nem láttál még ilyet, és azért nem akarod elfogadni.
Mondtam, hogy no, I don't need plastic. De itt van, mondom, van elég plastik a tengerben, és így néz rám, hogy
hú, de nagy szerencséd van. Az ilyen turistákat szokták megverni, és mondjuk lehet, hogy nem is vitatkozna vele annyira az ember, ha csak egy ilyen jelképes pofon, te leereszkedő,
nem akartál ez egy nejlonzacskót, nem akartad bele. Hülyének néztek egyébként minket, amikor a búváruhánk jössz ki a tengerbe, és a búváruhánkból így húzkodtuk ki a különböző nejlonzacskókat, meg nejlonszemeteket. Ezek hülyék. Miért gyűjtik össze a tengerből a sok műanyagot?
Azért raktuk oda.
Igen. Szóval igen, tehát egy nagyon-nagyon...
De tényleg felhoztátok a tengerbe, tehát ott, ha az ember találkozik egy nélonzacskóval, akkor fogja és bele tömködi a ruhácskájába és felhozza.
Mondjuk van az a pont, amikor már annyi van, hogy azt mondod, hogy jó, ez most már teljesen reménytelen, de hogy amikor csak tényleg egy-egy darabot látsz, és ott vannak a gyönyörű korallok, és azt látod, hogy egy ilyen korallon egy ilyen rátekeredett ilyen nélonzacskót így lobogat.
Akkor letörsz egy korallt, belerakod és felhozod.
Pontosan. Igen, ez a metód, és látom, hogy ráéreztél a lényegre.
Nekem is kéne egy kicsit szerintem mélytengeri búvárkodnom, amit nem biztos, hogy meg fog gátolni ez a tény, hogy nem úszom túl jól.
Hát nem kell, süllyedni kell csak, úgyhogy nem gond. Na mindegy, tehát visszatérve erre, hogy itt még a riport készítői és néhány jogász még arra tér ki, hogy hát azt sem tartják kizártnak, hogy itt jogi útra lehet vinni a dolgot, hogy itt egész konkrétan iparági szélhámosság történt. Tehát, hogy ők ezzel pontosan tisztában voltak, és hogy tudatosan félrevezették a lakosságot. A lakosság tudatos félrevezetése lehetett a cél, mert hogy egy csomó olyan rekord van, ahol iparági vezető konferenciákon erről beszéltek, hogy az egyáltalán hosszú távon nem fenntartató, nem gazdaságos, és mégis közben pedig a marketing meg arról szólt, hogy hát ez akár egy műanyag üveg, bárhányszor lehet újra műanyag üveg, és ez egyszerűen nem igaz. És itt a cikk vége felé konkrétan főügyészek taglalgatják, hogy hát igen, úgy gondolják, hogy ez lehet, hogy érdemes lehet ezeket az iparági szereplőket esetleg akár jogi lépéseket tenni ellenük, hogy ezt számon kérjék rajtuk.
Szóval nagyon külön, és de azt mondják, hogy a bűnük az, hogy azt sugalták, hogy ezek végtelenségig használhatóak, pedig kétszer-háromszor lehet őket újra hasznosítani, igen, és egyrésztről... utána elvesztik a műanyag jellegüket.
Így van, egyrésztről csak igen limitált mennyiségben lehet őket újrahasznosítani, és maga az újrahasznosítás sem gazdaságilag viable, tehát hogy nem életképes. Több energiát igényel, mint amennyit megér. Tehát hogy itt valószínűleg nagyon-nagyon erősen kellene gondolkodni egyrészt a műanyag mennyiség csökkentésében, másrésztről meg abban, hogy kevesebbet használjunk, igen, és hogy akkor újra, ne újra hasznosítsuk, hanem lebomlóak legyenek. De közben igen, ránéztünk az órára, hogy nagyon-nagyon ajánlás alatt az idő, úgyhogy én nagyon gyorsan csinálok egy kis rendezkedést itt a táblában. És
a Marvin nevű programban, ami egyébként tényleg úgy néz ki, mintha egy régi űrhajót nyitana a Márk, de igazából csak az a célja, hogy mindjárt meghallhassuk a híreket,
igen,
és mi pedig ihassunk egy picit az újrahasznosítható fém kulacsunkból, illetve már közvetlenül a vízből, és utána a vizeletéből.
Na, úgyhogy hírek.